Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő első egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 161. dicséretünk első versét. 161. dicséretünk első verse így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy időt készítesz nekünk arra, hogy megállhassunk előtted. Időt készítesz arra, hogy felkészülhessünk. Felkészülhessünk a veled való találkozásra, a fontosabb eseményekre az életünkben. Te egyfolytában készítesz és építesz minket, hogy egyszer majd eljussunk oda, ahová te szánsz minket, itt ebben a földi életünkben is, és egy sokkal nagyobb távlatban, az örök életbe is. Légy így most velünk, és add, hogy tudjunk épülni, és tudjunk készülődni a te igéd meghallásával és szívünk befogadásával. Adj figyelő és értő füleket és szíveket. Amen. Énekszóban folytassuk az imát, a 303. dicséretünk mind a 7 verszakát énekeljük. 303. dicséretünk így kezdődik: Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Isten igéjét olvasom, ahogy ez írva található a Róma beliekhez írt levélben, Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 13. fejezetében a 13. vers, 13. fejezet 11-től 14. versekig terjedő szakaszból, eképpen szól hozzánk Isten igéje. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget, ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Amen. Kedves testvérek, megszokotta a kisgyermekektől, hogy úgy tartják számon az időt, hogy egy-egy fontos eseményig mennyit kell még aludni. Elárulom, hogy karácsonyig még 18-at kell aludni, szilveszterig pedig 25-öt, ha valaki szeretné számon tartani, akkor a születésnapomig 94-et, a nyári szünetig pedig 189-et. Varázslatos dolog így tekinteni az időre, és velem is megesik, hogy elkezdem tervezgetni, hogy hogy és mint lesz a karácsony, és úgy érzem, hogy ez már annyira közeli, annyira ezzel kell már foglalkoznom, hogy miközben ezen gondolkodom, elfelejtem, hogy azért december 15-éig még le kell adnom egy beadandót, és hogy hányszor kell addig még esetleg felporszívózni a lakást, vagy hogy mennyi zéhát fogok még addig írni. Nem válnak semmisé ezek a feladatok, ott vannak, de alacsonyabb szintűek, mint várni, hogy az általam igazán szeretett pillanat, amikor megajándékozzuk egymást karácsonykor, az eljöjjön. Pál apostol ebben az ige szakaszban ugyanezt mondja Krisztus második visszajöveteléről. Ha erre tekintünk, akkor eltolódnak, vagy még inkább visszatolódnak a helyükre az életünkben a hangsúlyok. A várakozás Krisztus második visszajövetelére reális hangsúlyt ad életünk eseményeinek. De mielőtt nagyítóval jó alaposan megvizsgálnánk ezt az ige szakaszt, gondoljunk bele, hogy egyáltalán mit várunk az adventben, és hogy tényleg várjuk-e. Mi másra készülődnénk azzal a rengeteg csomagolópapírral és szekérnyi beiglivel, mint a karácsonyra. Csak hogy Isten a karácsony előtti adventben megmutatja, hogy így kell készülődni arra is, mikor Krisztus újra eljön erre a földre, és végleg elhozza a teljes megváltást. Krisztus második eljövetelére elég kacifántos, sőt, enyhén negatív felhangú kifejezéseink vannak. Világvége, utolsó ítélet, inkább odáznánk ezeket halva, mint hogy még várjuk is. De ha azt mondom, hogy Isten országának kiteljesedését várjuk, a paradicsomi bűn és gonoszmentes állapot újbóli felállását, hogy megszűnjenek az aggodalmak, kételyek, bizonytalankodások, és örök szeretetben élhessünk együtt Istennel, azért ez már egy kicsit kívánatosabbnak hangzik. Erre azonban nehezebb várni, mint a karácsonyra. Nem tudjuk a napot, az órát, még maga Krisztus sem tudja, ez az Atya Isten titka, és nekünk mégis készülődnünk kell. Erről szól ez a mostani ige szakasz. Pál egy széthúzó, értetlenkedő gyülekezetet szólít meg, ahol a viták már nagyon el vannak mérgesedve. Egymáshoz vágják a zsidóból lett keresztjének a pogány vallásból áttérteknek, hogy ők nem elég jók Istennek, mivel ők nincsenek körülmetélve. Elődlik ezt a szabadságot tőlük, mivel nem veszik észre, hogy ezek a szertartások most már őket sem kötik. A pogány keresztjének persze zúgolódnak a lekicsinylésük miatt. Sértések és sérelmek mind a két oldalon. Ezért írja Pál még a 13. fejezet elején, amit még nem olvastam föl, hogy a Krisztus által adott törvényeket tartsák be, mert Krisztus egymás szeretetére hívta őket is, hiszen lényegtelen dolgokon vitatkoznak. Ha az adventre, Krisztus eljövetelére figyelnének, akkor előttük is élesebben kirajzolódna a fontos, amin megéri munkálkodni, és a súlytalan, amin nem éri meg vitatkozni. Hiszen az idő sürget, ideje már az álomból felébredniük, mert közelebb van hozzájuk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettek. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Pál apostol úgy tekintett Krisztus visszajövetelére, mint ami még az ő életében be fog következni. Habár ez nem történt meg, abban igaza van, hogy minden nappal, minden órával, minden perccel közelebb vagyunk Isten országának eljöveteléhez. Mikor Krisztus megszületett erre a földre, majd mikor a kereszten meghalt a bűneinkért, esélyt kaptunk, hogy a kapcsolatunk helyre kerüljön Istennel. Azonban, míg újra el nem jön Krisztus, az utolsó ítéletkor addig nem lehet tökéletes a kapcsolatunk, se Istennel, se egymással, mert addig minden töredékes. Viszont már megízlelhetjük, milyen lesz majd. Így érti Pál, hogy már múlik az éjszaka, már halványan érzékelhetjük, milyen a fény, a nappal pedig minden perccel közelebb van. Erre pedig készülődnünk kell, készülődni pedig csak tudatosan lehet, nem alvás és álmodozás közben. Pál apostol azt is leírja, hogy hogyan készülődjünk. Először is tegyük le, vetkőzzük le a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. A Biblia sokszor használja az öltözködés képét az ember viselkedésére, hiszen a ruhánk is első ránézésre elárul rólunk valamit, és a viselkedésünkből is egyből meg lehet minket ítélni. A sötétség ápol és eltakar, mint egy rafinált ruha, ami a megfelelő helyen többet vagy kevesebbet mutat, mint amivel rendelkezünk. A sötétségben könnyebb elrejtőzni, könnyebb meggondolatlannak, lazábbnak, hegyképnek, bevállalósabbnak lenni, míg a világosság fényénél minden tökéletesen látszik. Minden egyértelmű. Olyan ruhát, olyan viselkedést öltsünk magunkra, ami nem igényel takargatást. Sőt, amivel aktívan részt tudunk venni ebben az egyértelmű életben. Nem hiába írja az ige, hogy a világosság fegyverét öltsük magunkra. Fegyvert, amivel cselekedni kell. Amivel olykor védekezni, olykor támadni kell. Isten útján járni ugyanis nem veszélytelen, és küzdelmes is tud lenni. A második tanács: tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben. Ez a tanács egyenesen következik az elsőből, a világosságban járás egyben tisztességben járás is. Ugyanakkor bevallom, hogy megütköztem ezen az ige szakaszon. Azért is választottam alapigének, mert ez a rész és az utolsó vers, majd azt is látni fogjuk, egy kicsit felpiszkált. Én szeretem jól érezni magam, és nem is egyszer irigykedem is. Szeretek részese lenni a hangos, jókedvű társaságnak. Szeretem a finom villányi vörösborokat. Szeretnék egyszer férjet, aki a lelkével és persze a testével is szeretni fog majd. És néha szeretek megütközést is kelteni egy-egy jól irányzott viccel vagy odamondogatással. Van, hogy semmiségeken kapok össze a hugommal, és néha sóvárogva nézem a másik szerencséjét, mikor úgy érzem, hogy nekem azért jóval rosszabb. Akkor én most nem járok tisztességben. Dorbézolok, kicsapongok, irigykedem? Igaza van Pálnak, hogyha valami magasztosra készülődünk, akkor az öltözetünk, a viselkedésünk is egyre magasztosabb. Ha karácsonyra készülődünk, akkor a pulcsiaink is egyre karácsonyibbak, és a süteményeink is egyre beigliszerűbbek. De attól még nem felejtünk el az adventben tojást sütni reggelente, hogy ne éhesen induljunk útnak a munkába, vagy a gyermekeink az iskolába. A testünket és a vágyainkat is Isten találta ki. Az országáról való készülődésben ezek persze alakulnak, változnak, de a szükségleteink nem múlnak el. Pusztán a mérték a kérdés. Mi az, ami az Istennek is kedves boldogságomhoz kell, és mi az, ami már elveszi a hangsúlyt Istenről, és csak rólam és a bennem tátongó űrről szól. A harmadik tanácsa Pálnak, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez egy elég elvont kép. Újból a ruha párhuzamát láthatjuk most is, de most Krisztust kell magunkra ölteni. Azt mondta a gimnáziumi rajztanárom, hogy egyből észrevehető, hogyha valakin vadonatúj ruha van, mert még nem természetes, ahogy hordja. De minél többet viseljük a kedvenc, hozzánk ránk passzoló ruhadarabot, egyre inkább a sajátunk lesz, a stílusunk alappillére. Krisztust magunkra ölteni ilyen lehet. Megismerkedni vele, rájönni arra, hogy amit mond, az mennyire rólam szól. Hogy jó az ő közelségében. Jó úgy viselkedni, hogy közben érzem, lelke munkálkodik bennem. Krisztust öltöm magamra. Nem az elégedetlenséget, a telhetetlenséget, a keserűséget, hanem Krisztust. És így várakozom a holnapra, a karácsonyra, arra, hogy Isten országa ne csak töredékesen, hanem teljesen megvalósuljon. Ehhez bizony az igeszakasz záró gondolata is hozzátartozik, bármennyire is kényelmetlen. A testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. A világban élünk, ahol nehéz nem kényeztetni. Ahol a kívánságok bármilyen természetűek, egyből kioldhatóak, megvalósíthatóak. De nem a világnak élünk, hiszen Krisztust öltöttük magunkra. Pál intette a római gyülekezet tagjait, hogy ne keressék azt az életvitelt, ami az ókori Róma sajátja volt, a dorbézolást, a kéjelgést. Több történetíró is leírja, hogy Neró császár maga szervezte bűnbanda élén kegyenceivel bántalmazta éjszakánként a római lakosokat. Pál ettől nagyon féltette a pogány vallásból áttért keresztjéneket a római gyülekezetben, hiszen ha valahogy érvényesülni szerettek volna, földi értelemben hatalmat szerettek volna, akkor ezen az úton kaphattak volna. Helyén kell kezelnünk a földi vágyainkat, a testünket. Nem nyomorgatnunk kell magunkat, hiszen a testünk a Szentlélek temploma, hiszen Krisztus is testben jött el hozzánk, Istentől kaptuk. Pont ezért át sem eshetünk a ló túloldalára, és nem élhetünk csak a testünknek. Ezeket megízlelve, ezeken gondolkozva várakozunk tehát. Mert a várakozás Krisztus második visszajövetelére reális hangsúlyt ad életünk eseményeinek. Ha erre várunk, képesek leszünk nagyobb távlatból szemlélni az életünket, és meglátni, hogy mi az, ami fontos. Ha a várakozásunk célja a karácsony, akkor nem tartjuk számon, hogy négyet kell még aludni a nagy takarításig, hanem túllendít a nagy takarításon, hogy van valami, amit örömmel várhatok, amiért örömmel munkálkodhatok. Míg ha csak örlődünk a mindennapokban, és hagyjuk, hogy minden óriásinak, hegyméretűnek tűnjön, akkor tényleg botladozni fogunk a kisebb kövekben is. Ha nem készülünk és várakozunk Krisztusra, akkor azt hihetjük, hogy összeomlik körülöttünk minden, ha nem sikerül szentestére kitakarítani, ha megbukunk egy tárgyból, vagy ha elveszítjük az iratainkat, ha megbántanak, vagy ha mi bántunk meg valakit. Akkor ezek tragédiákká nőnek. Holott ezek hozzánk tartoznak, de valami sokkal nagyobb is hozzánk tartozik, Isten és az ő országa. Adventben perspektívaváltást kér tőlünk Isten. Eddig az út elejéről, közepéről, ki ahol tart az életében, onnan nézi az életét. És így végtelennek tűnnek a kitérők, és óriásinak látszanak az akadályok. De Istennel lehetséges, hogy néha ránézünk az útunkra, az életünkre a cél felől is, ahonnan láthatjuk, hogy bizony sok minden van, ami múlandó, és hogy az elágazások egy idő után visszavezetnek. Hogy a hegynek tűnő akadályok igazából könnyed kis emelkedők, amiken Isten úgyis átvezet bennünket. Belépünk egy adventbe. Nekem ez már, vagy még csak a 25. De a varázsát 25-ére sem veszíti el, mert izgalmas, mert szép. A fények, a sürgésforgás, az illatok, a hangulat, szinte csak szavakat kell mondanom, és mint a csillagszórú fenyőág, forraltbor, hópihe, meghítség, masnik és mézeskalács, és már ott is érezzük magunkat a fa körül. De mindez borzasztó üres lenne, ha nem Isten szeretete lenne az alapja, ami Krisztusban megtestesült karácsonykor. És mindez értelmetlen lenne, ha nem lenne ígéretünk arra, hogy ünneptől függetlenül életünk egészében, a nagyvetűs adventben élünk, amikor azt várjuk, hogy az a szeretet, amit most adhatunk, tökéletessé váljon. Az a kapcsolat, ami most minket Istenhez köt, tökéletessé és örökkivalóvá váljon. Vágyunk erre, még ha borzasztó távolinak is tűnik. Vágyunk rá, hiszen az ízét már a szánkban éreztük, illatát az orrunkban. Nem tudjuk elfelejteni, szeretnénk örökké ebből részesülni. Így várakozunk, bár nem tudjuk, hogy hányat kell még aludnunk, míg Krisztus újból vissza nem jön. Az adventet akkor is az erre való felkészüléssel tölthetjük. Ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Amen.